Szép napot, kedves hallgatók! Ez itt az Aqua and More, a Rádió Café és az Aqua magazin közös hangélménye. Én Nagyer Attila vagyok, az Azrosda, a stúdió vendégem pedig a média felegyereke, a Budapest Bamako Rally kitalálója, Villám Géza, eredeti nevén Szabó Gál András.
Aqua and More. Kaland.
Üdvözöllek a stúdióba.
Hello, sziasztok!
András, sokak számára még a rádiós időkből vagy ismerős, a fiatalabb generáció számára a Bamako Rallyból, de talán az igazi énedet nem nagyon ismerik. Egy kicsit mesélj magadról.
Hát meg van egy generáció, aki a hülye telefonjaimat a YouTube-ról ismeri, tehát akinek kimaradt mind a kettő. Tulajdonképpen ezzel össze is foglaltad a munkásságom, tehát sokáig rádióztam, a rádiós munkásságomból megmaradt egy csomó minden, ami szikus lett, és a YouTube-on ugyanúgy hallgatják az emberek, és röhögcsélnek rajta, mint 20 évvel ezelőtt a rádióban, és ez egy tök jó érzés. És ezen kívül én indítottam 2005-ben a Budapest Bamako Rallyt, ami valószínű, hogy szintén az életművem része lesz. Ezen kívül csináltam egy csomó céget, csomó vállalkozásom volt, csináltam 3 gyereket, nagyon cukik, úgyhogy egy csomó mindent úgy szerintem elvégeztem, amit ennyi idős korában az embernek illik elvégeznie.
Ezek elég komoly referenciapontok. Nekem tetszenek. Menjünk egy kicsit sorba. Ugye mi alapvetően hajós magazin vagyunk, és szeretnénk majd kérni téged is arra, hogy egy kicsit tekintsük át a te vízi aktivitásodat. De talán a kalandok csomagba beszélhetünk a Bamakóról egy kicsit.
Abszolút, bármiről. Én bármiről szívesen beszélek. Tehát különösen kalandokról, Bamakóról, vízi túrákról, ezekről mindig nagyon szívesen beszélek, úgyhogy ezért is jöttem el, és tök jó, hogy elhívtatok, és köszönöm.
De jó, örömmel. Hát azért azt gondolom, hogy egy generációnak te egy legenda vagy. Én legfőképpen a humoros oldalát láttam az életednek, repülőtehenektől kezdve bármeddig. Úgyhogy
azok kedvére, akik nem tudják, hogy miről van szó, mondjuk el, hogy fölhívtam egy valamiféle mezőgazdasági céget, hogy teheneket szeretnék venni egy ejtőernyős tehén szakosztály indítására.
Igen, valami igen, neked volt olyan vicces műsorod, amikor össze-vissza telefonáltál embereknek, és hülyebbnél hülyebb ötlettel megkerested őket, és nézted, hogy meddig bírják inger küszöbbel.
Fölhívtam a Coca-Colát egyszer, hogy föltaláltam a Lola Kite nevű italt, olyan, mint a Cola Light, csak egy picit másabb. És valahogy nem értékelték.
Nem is értem még.
Nem, én se.
Na és figyelj, egy kicsit komolyabb feltalálás, hogy jött a Bamako ötlet.
A Bamako tehát van egy hosszú verziója, meg van egy rövid verziója. A hosszú verziója az, hogy 2004, mennyi a műsoridő?
Van 3 percet a Bamakóra, jó?
Jó, mindegy, tehát 2004-ben Gínába kellett mennem egy üzleti útra, és onnan pedig Bamakóba, ami Mali fővárosa. Volt egy darab repülőgép, ez egy darab légitársaságban, ami közlekedett a két város között. Én megérkeztem Gíneába csütörtökön, és ez a gép szerdán lezuhant egy mocsárba, és tönkrement. Én akkor még nem tudtam, hogy egy gépe van a Gíneai légitársaságnak, de azt
tehát
a repülő tönkrement, úgyhogy nem tudtam repülővel menni Gíneából Bamakóba, és akkor azt mondták, hogy egyetlen egy módja van, hogy fölbérelek egy helyi sofőrt helyi autóval, és akkor ott Árkombokron a földutakon átmegyünk, és ez így történt, és ez egy ilyen életre szóló élmény volt, egy olyan élmény, ami megváltoztatta az életemet, és akkor én elhatároztam, hogy be akarok nevezni a Dakarra, mert ez az afrikai autózás, ez egy hatalmas nagy buli, és érezni akarom Afrikát még jobban, még többet, még nagyobbat, és ez a Guinea, a Bamako út, ez nekem nem volt elég, és amikor hazajöttem, és elkezdtem olvasni a Dakar szabályzatát, és megnézni, hogy működik ez az egész, akkor rájöttem, hogy a Dakar az tulajdonképpen arról szól, hogy van egy csomó jól pénzelt profi csapat, azokon keresnek nagy pénzt, és akkor az ilyen hülye amatőröket, meg mint én, az első 2 napba kiszórják, mert olyan nehéz lesz a pálya, és akkor tulajdonképpen egy évig én küszködök, készülök, szerelem az autót, varrom a versenyruhámat, és akkor ők engem kidobnak az első napon, mert valószínű, hogy annyira béna vagyok, hogy tulajdonképpen Marokkóig el se jutnék. És akkor elhatároztam, hogy ez így nem jó, ez nekem nem tetszik, és akkor találjunk már ki egy olyat, mint a Dakar, csak sokkal kedvesebb, aranyosabb, cukibb, és senkit nem küldünk haza, mert nem tudott egy etapot teljesíteni, és hogyha akarsz, akkor nem is kell egy etapot teljesíteni, mert elmész szállodába, meg elmész város nézni, meg elmész azt csinálni, amit akarsz, és utána 2 nap múlva folytatod. Úgyhogy egy ilyen nagyon laza, szabályrendszerű, nagyon liberális
tehát a hétköznapi ember találtam. Dakarja.
Igen, igen, és akkor erről írtak is az első évben, hogy mit én, a szegény ember Dakarja, a fapados Dakar, és akkor ezek így ráragadtak. Jó, és akkor tulajdonképpen ez lett a Bamako.
De ez jó pár éve volt már.
Hát ez volt 2005-ben, igen. És aztán ez a szellemiség, meg ez a filozófia, ez így tovább élt, és újabb rajongókat hozott, és egyre több helyről érkeznek emberek, és most már a résztvevők több, mint a fele külföldi, és ez egy ilyen nagy nemzetközi dzsamborivá vált, 2 évente elindulnak az emberek Afrikába.
És talán említsük meg, hogy szinte bármilyen közlekedési eszközzel végig lehet menni.
Tehát nincsenek előírások arra, hogy milyen járművel lehet jönni, tehát a motto az 2005 óta, hogy bárki bármivel bárhogy. Úgyhogy indulnak az emberek felkészített terepjárókkal, indulnak szakadt 100 000 forintos autókkal, indulnak csuklós busszal, indulnak turista busszal, indulnak terautóval, indulnak terautóval, indulnak hullaszállítóval, indulnak motorral, bármivel lehet indulni, úgyhogy volt fagylaltos kocsi, már volt az idén is 2 tűzoltóautó, úgyhogy bármiféle járművel lehet indulni. És az ilyen elvontabb, alterosabb, viccesebb járműveknek fenntartottunk egy külön kategóriát is a Bamakon, aminek az a neve, hogy Spirit kategória. Az olyan autóknak, amik a futam eredeti szellemiségét akarják őrizni, és ez tulajdonképpen egy ilyen hagyományőrző csoport, és ők nevezési díj nélkül is indulhatnak. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy hú, én nagyon el szeretnék indulni a Bamakon, de nem akarok nevezési díjat, akkor igazából csak kell szerezni egy fagylaltos kocsit, egy hullaszállító autót, vagy egy tűzoltó autót, vagy egy Trabantot, vagy egy Dacia-t, vagy egy akármilyen szutykot 100 000 forint alatt, és lehet jönni.
Tehát a flugos futam kvázi ingyen van.
Tehát aki nagyon flugos, az attól nem kérünk nevezési díjat, mert azt külön díjazzuk.
Azt ti értékelitek.
Igen.
Van valami jótékonysági mozgalom is mögötte, ha jól
emlékszem. Igen, mindig vannak karitatív célkitűzéseink, és mindig vannak olyan adományok, vagy olyan jótékonysági munkák, amiket a futam során elvégzünk. Az idén egy iskolát felszereltünk napelemmel, vittünk nekik egy csomó laptopot, menet közben árvaházakba, iskolákba osztottunk komputereket, iskolafelszereléseket, és ezen kívül, ami nekem egy ilyen nagyon nagy szívügyem, hogy rengeteg fát ültetünk az idén is, 2 évvel ültettünk 2000 fát, és az idei futam után is el akarunk ültetni még 2000 gyümölcsfát, ami nem csak, hogy a széndioxid kibocsátásunkat ellensúlyozza, de ugyanakkor bevételt is hoz azoknak a falusiaknak, akik ott élnek, és ezeken a pákon úgymond dolgoznak, vagy őket ápolják.
Sokan nem gondolnák rólad, hogy ennyire vicces pali vagy, és mégis ilyen komolyan veszed a jó szolgálati nagykövet címet. Ha valahol jól olvastam, és segíts megerősíteni ezt az információt, te vízre is szálltál megvédeni halakat, vagy megvédeni tengeri értékeket. Mi igen. Volt ez a kajaktúra?
Igen, ez volt a 2016-os, ha jól emlékszem, vagy 18-as, már nem emlékszem, de a 16-os kajaktúrám, ez volt az első komolyabb környezetvédelmi kajak akció, mint kajaktivista, és akkor Los Angelesből elkajakoztam Tijuanába, Mexikóba, hogy a tonhalak védelmére vízre szálljak. Ott tulajdonképpen egy nagyon egyszerű üzenet volt, nagyon sok olyan tonhal van, amit nem fenntartható káros módon halásznak ki a tengerből, és ezzel pusztítják a teknős populációt, a delfin populációt, és de egyszerűen túl vannak halászva ezek a tonhalak. Uh-huh. Tehát nem fenntartható, tehát több tonhalat vesznek ki a tengerből, mint ami születik. Csak a damillal és pecabottal kifogott tonhal az, ami fenntartható, és mit én ne adjunk a macskánknak tonhalat enni. Tehát macskának teljesen felesleges tonhalat adni, és ezzel is az óceánok ökoszisztémájának a rombolásához járulunk hozzá. Tehát ilyen egyszerű alapüzenetek voltak, és tulajdonképpen erre akartam fölhívni a figyelmet. Ennek az volt a cím ennek a kampánynak, hogy Change Your Tuna, tehát változtass meg a tonhalad. Egy tök egyszerű üzenet, bárki meg tudja tartani, bárki meg tudja fogadni, óvatosabban kell tonhalat vásárolni. Ennyi az egész. Mert tényleg el fog tűnni, egy faj eltűnésével nem csak egy faj tűnik el az óceánból, hanem teljesen megborul az egész ökoszisztéma, és az egész tönkre megy, és megy a kukába. És egyébként ez egy nagy siker volt ez a történet, mert tehát ez nem az én egyedüli kampányom volt, én a Greenpeace nagyobb tonhal kampányának voltam a része, és, uh-huh. és ezt a Greenpeace kampányt nyomtam én is.
De ezt hogy kell elképzelni? Te magad ülsz egy kajakba, vagy több?
Én magam de arról is beszélek, csak még visszatérve a kampány részére, és azért volt a kampánynak ez a témája, hogy Change Your Tuna, és azért tűztem ezt én is az ászlomra, mert az amerikai tonhalipar központja az nagyon sokáig San Diego volt, és itt áthaladt ez a túra, és a tonhal feldolgozás a San Diego-ba volt. Ez az ipar teljesen megszűnt azóta, mert kialázták az összes tonhalat, és elköltözött minden tonhal.
Azért ez döbbenetes.
Hajó azóta a Óceániába és Dél-Kelet-Ázsiába. Úgyhogy igen, tehát ez egy félelmetes tendencia. A földközi tengerből is szinte már eltűntek a tonhalak. Úgyhogy ez egy súlyos probléma. Én ezt mondom, akkor az ászlómra tűztem, és ez viszonylag komoly publicitást kapott akkor Amerikában, és szerintem ez egy tök jó üzenet volt. És ez volt az első ilyen nagy vizitúrám Los Angelesből le Mexikóba, Tijuanába. Ez egy 10 napos kajak szóló kajaktúra volt, egy tengeri kajakkal és mindenféle cuccal, amit magammal tudtam vinni, de ez végig ilyen nomád módon zajlott.
Tehát gyakorlatilag evesztél, kikötöttél a parton, és ettél amit?
Reggeltől estig evesztem, vagy reggeltől délutánig, délután kikötöttem, pihentem, iszonyatosan megterhelő volt. Tehát ez volt az első ilyen komoly túrám. Én előtte mondjuk így a 20-as éveim elején kezdtem el kajakozni, nem versenyszerűen, tehát nem jártam szakosztályban, hanem volt egy csajom, és azt mondta, hogy én tök gyenge vagyok. Menj az anyád, mert nem vagyok gyenge. De azért az önbecsülésemet megviselte a dolog, és én így a lábamat nem tudnám betenni egy fitnessterembe, vagy egy edzőterembe, vagy nem tudok gyúrni. És
de akkor ha beszól a csajod, akkor neki állsz.
De azért az úgy nem esett jól, és akkor azt mondom, megmutatom neki, én vagyok én gyenge, menjen az anyámba. És akkor elkezdtem kajakozni, mert arra gondoltam, hogy a kajak az úgy jó a felsőtestnek. És akkor elkezdtem kajakozgatni, tökre élveztem, lejártam a Dunára evezni. És aztán volt egy év, amikor volt egy nagyobb árvíz, és én az árvíz alatt is kint kajakoztam, mert hát érted, a csajomnak akarok imponálni, izmos kell, hogy legyek, kimegyek kajakozni, meg amúgy is jól éreztem magam. És a római parton egy hajó kikötő ponton mellett mentem el, és olyan erős volt a sodrása, hogy a hajó elejét megkapta, és így begyűrte a pontom alá, és beestem én is a vízbe. Tehát az volt életem egyetlen halál közeli élménye, amikor tényleg azt éreztem, hogy lepereg előttem az életem filmje, és igazából nem láttam semmi más, csak a mohát a ponton kikötő alatt. És ez egy nagyon durva érzés volt, és nem tudtam följönni a víz alól. Tehát nem voltam a víz, kiestem a hajóból, minden úszott el, és ilyen hatalmas lélek jelenlétem volt, és elkaptam a drót kötelet, amiben ki van kötve, és egy ilyen Spider-Man gyakorlattal végül is kihúztam magam, meg kimásztam a drót kötélen. A hajóm az valahol már Bulgáriában volt, az evező, minden cuccom, és akkor nagyon megijedtem. Tehát ez mit én március-április lehetett, egy ilyen tavaszi árvíz volt, még hideg volt a víz, és ott csurom víz lettem, majdnem megfulladtam, lepergett a film.
Mit meg nem tesz az ember a nőkért?
Szörnyű, nem?
Csodállak, tehát komolyan.
És akkor ugye elkezdtem keresgélni, meg nyomozni, meg olvasni, meg utána járni, meg mit tudom én ennek az egész sportágnak, a tengeri kajakozásnak, és azt láttam, hogy úgy igazából senki nem tudja, hogy mi ez ott azon a környéken, Kaliforniában. Elmentem egy tengeri kajak kereskedőz, meg ilyen kajak felszerelés kereskedőz, és kérdeztem, hogy milyen hajók vannak. Hát már nagyon kevés van, ez egy haldokló sportág, ez már nem érdekel senki, mindenkit ez a úgynevezett sit-on-top kajaktól, amiből a kajak tetején ülsz, lábbal hajtod néha, beszúrhatsz hozzá 85 pecabotot, és akkor tudsz horgászni. Tehát ez volt a menő, de ez a beülős spritzdekkel körülvevős tengeri kajakozás, ez ott egy ilyen haldokló műfaj volt, és akkor azt mondta, elkezdtem olvasni, megrendeltem az összes könyvet az Amazonon, tudod, mikor elkezdődik egy új hobbi, ami valamelyest azért veszélyes, meg rizikós, akkor az ember szeret utána olvasni, meg szeret megnézni az összes YouTube videót, meg ilyesmi, és akkor úgy döntöttem, hogy életemben először azt mondtam, hogy nem magamtól fogok megtanulni valamit, tehát nem autodidakta módon fogom elsajátítani a tengeri kajakozást, hanem beiratkozok egy ilyen tengeri kajak túlélő tanfolyamra, ahol tényleg az alapokat megtanítják, és a UCLA egyetemnek volt egy ilyen, mit tudom én, 5 kurzusos bevezetés a tengeri kajakozásba című műfaja tőlem, mit tudom én, 3 kilométerre a tengerparton, és azt mondtam, hogy ez tök jó lesz, ezt elvégzem benne. Befizettem, jelentkeztem, tök jó volt, megtanítottak egy csomó mindent, rohadtul élveztem, kaptam egy izét is, jogosítványt, hogy elvégezte a tengeri kajak.
Hát
nagyon büszke voltam rá, tudod, azt ki lehet rakni a Facebookra utána, hogy te nem akárki vagy, és akkor vettem egy kajakot, és akkor elkezdtem agyalni, hogy akkor tényleg kéne valami hosszabb túrát szervezni. És akkor elkezdtem, de tényleg így nagyon-nagyon hosszasan szőttem a terveket, tehát ez majdnem egy ilyen 3-4 hónapot terveztem. Oh. Figyelj, nagyon sok felszerelés kell, tehát ez egy elég felszerelés intenzív dolog. És
hát elkezdtem... Magyarországon sem jellemző, lássuk be a tengeri óceáni
kormányzat. Nem egyébként, de azt kell, hogy mondjam például, hogy Magyarországon sokkal népszerűbb, mint Los Angelesben. Mm. Tehát nagyon sok autó tetején látok tengeri kajakot, itt nagyon sok jó. Tehát, tehát Los Angeleshez képest sok autó tetején. Most hétfőn is láttam egyet, és így hüvelykújjamat felmutattam neki, és tökre mosolygott a csávó, mert ott volt a kocsi a tetején. Mindegy, szóval a lényeg az, hogy elkezdtem készülni, elkezdtem olvasni, elkezdtem felszerelést vásárolni, és elkezdtem ráedzeni. És aztán 2016. szeptember 4-én, tehát azt is megnéztem, hogy mikor induljak, tehát mikor a legkevésbé viharos az óceán, mikor vannak a legkevésbé veszélyes hullámok, mikor van még az, hogy sokáig van napfény napközben, és nincs azért olyan iszonyatosan meleg. Tehát azért ez így pontosan ki volt kalkulálva, időjárás, ilyen jó tengeri ember.
Hát ahogy a hajós
népek. Igen. És akkor elindultam szépen. És egy ilyen iszonyatosan nagy élmény volt. Egy csomó mindent tanultam. Csomó mindent tanultam a saját limiteimről, egy csomó mindent tanultam a saját izmaimról, egy csomó mindent tanultam a táplálkozásról. Tehát például ezen az első kajaktúrámon volt az, hogy egy pár nap után így teljesen szinkronban volt a testem és az étkezési igényeim. Aha. Tehát tudtam, hogy például mire van szükség, mikor mire van szüksége a szervezetemnek. És ez egy olyan érdekes felfedezés volt számomra, tehát a városi ember hozzászokik, reggel ülök, a szokásos reggeli, mert megeszem, igen. Ebéd, izé, valami gyors kaja, esetleg valami normális, és úgy eszel, és el vagy. És akkor egyszer csak azt veszed észre, hogy hízol, mint egy hülye, este még egy kis chips. De nem kommunikálsz a testeddel. Amikor elkezdtem így hosszú távon evezni, akkor olyanokat mondott nekem a szervezetem, hogy most kéne egy banán, most kéne valami gyümölcs, most igen. kéne valami fehérje.
Tehát olyan azt hitted be a szervezetedben, amire szükség.
Igen. És ez egy ilyen nagyon jó felfedezés volt. Nagyon nagy felfedezés volt, hogy imádtam, tehát megtanultam értékelni a tengert, és megtanultam értékelni a tenger jelenlétét. Tehát az, hogy bejövünk egy városi, urbánus életből, ahol bárhol léptennyomon ott van körülötted 100 000 ember. Tehát, hogyha pirosnál megállsz az autóval, körül vagy véve emberekkel. Hogyha lemész az utcára, körül vagy véve emberekkel. És ez milyen hihetetlen ajándék, hogy te ott ülsz egy darab kajakba, és nincs ott senki.
Kedves hallgatóink, a stúdióban beszélgető társam Villám Géza, azaz Szabó Gál András. A zene után ígérem visszatérünk.